Az utolsó blokkjához érkeztünk az adásunknak, amelyben a kiváló amerikános csapat tagjai egyesültek itt most körülöttem. Itt van velünk Feledi Botond, szervusz!
Szia!
Kerner Zsolt, a 24.hu munkatársa, szervusz!
Sziasztok!
És Papszilárd István, a Partizán szerkesztője, szervusz!
Sziasztok!
Először ugye abban állapodtunk meg, hogy menjünk végig az egyes államokon, és nézzük meg, hogy pontosan hogy néz ki most az eredmény. Úgyhogy kezdjük akkor Észak-Karolinával, a nézőink is fogják majd látni a jelenlegi legfrissebb állást. Ugye ez egy billegő állam volt, amit behúzott Donald Trump. Ez volt az első billegő állam, amit behúzott ezen az este folyamán. Nem tudom, igazából nézek mindegyikötökre, ki az el akarja kezdeni ismertetni az Észak-Karolinai eredményeket. Közben már a képernyőn látjuk is a feldolgozottsági 99%-os feldolgozottság melletti állást.
Ugye itt az volt az izgalmas, hogy egy demokrata kormányzót választottak meg közben, tehát mégiscsak értékelték Mark Robinsonnak azt a, hát azért tulajdonképp útvarnak nevezhető stílusát, amivel az utolsó hetekben kiderült, hogy éjszakai életét éli. Úgyhogy ehhez képest az, hogy megint egy másik elnökre szavaznak, mint kormányzóra, ez itt Észak-Karolinában is láthatóvá vált, és azt hiszem, hogy fogunk még ilyet látni, ahol más szenátort, más kormányzót és esetleg ehhez képest elnököt választanak, úgyhogy egy újabb állam, amit Trump elvitt.
Tulajdonképpen szerintem az ebben az érdekes, hogy ugye ez az állam ezt már megnyerte kétszer. Tehát, hogy ezt nem átfordította, hanem nagyobb arányban nyerte meg, mint korábban. De ez az állam is megmutatja, és pont az, amit a Botond mondott, hogy itt ugye nagyon lejáratta magát a republikánusok kormányzó jelöltje, és egy csomó megosztott szavazat volt ez az úgynevezett split ticket, amikor valaki Trumpra szavaz, de nem szavaz le a republikánus kormányzóra. És hogy ez az én fejemben, ez is egyébként nagyon sok minden más is cáfol egy csomó olyan állítást, amik korábban elhangzottak az Amerikai Egyesült Államok politikájáról. Például az, hogy annyira polarizált, hogy már bekövesedett. Tehát ezt a kalcifikáció kifejezést használták erre, mozdíthatatlanok a frontvonalak az amerikai politikában, kiderült, hogy nem. Tehát, hogy a Trump egy elég ilyen változatos koalíciót tudott maga mögé állítani, átalakította még az elektori rendszerrel kapcsolatos politikai felállást is, tehát nincs már elektori előnye a republikánusoknak ebből a szempontból, sőt, úgy tűnik, hogy most már a demokratáknak van, mondjuk ez most ebben az esetben hátrány volt, de hogy ez tehát itt annyi embert sikerült meggyőzni a korábbiakhoz képest, hogy szerintem ez az elmélet megdőlt.
Szerintem hát még csak annyit, ami többi pár másik billegő államhoz is illeszkedik, hogy Észak-Karolina, Georgia, Arizona, azok gazdaságilag mindenképp az Egyesült Államok egyik legilyen felemelkedőben lévő területei. Egyébként mindegyik erősen megcélozta a Biden-i iparpolitika is, tehát Észak-Karolinában is, Georgiában is, meg Arizonában is több ilyen. Az volt a változás elmélete a Biden stábnak, hogy így fogják ezeket a billegő, vagy inkább republikánus felé hajló államokat stabilan a demokratákhoz kötni, hogy mondjuk az infláció csökkentő csomagból, vagy a chip törvénycsomagból és hasonlókból ezekben az államokban nagyobb befektetéseket hajtanak végre. Nyilván ezeknek egy része még nem történt meg, de nagyon sok minden megtörtént. Észak-Karolinában nagyon nagy GDP növekedés van, nagyon nagy bevándorlás is különböző más államokból, és majd a következő napokban ezt meg tudjuk nézni, hogy hogyan is oszlottak meg a szavazatok például ebből a szempontból, de kétségtelen, hogy a sok beköltöző miatt a lakhatási költségek például nagyon megemelkedtek, így mondjuk a gyors GDP növekedés az társult mondjuk egy ilyen fajta lakhatási inflációval is.
Csak az a nézőink kedvéért mondanám, hogy a képernyőn látható három további jelölt, azok, akik nem a két nagy pártnak voltak a jelöltjei, hogy milyen szerepük volt valójában a választáson, alapvetően elhanyagolható, de mégis majd valamilyen szinten egy picit kitérünk rá a blokk végén. És menjünk is tovább Georgia irányába, mert ez volt a második billegő állam, amit el tudott hozni Donald Trump, és amikor ez igazából bekövetkezett, akkor már azért elég erőteljesen az volt a hangulat a stúdióban, hogy ez a meccs eldőlni látszik. Most menjünk a másik irányba. Szilárd, mi az, amit érdemes ezzel az eredménnyel kapcsolatban kihangsúlyozunk a nézőink számára?
Ebben az államban jelen pillanatban, ha nem tévedek, akkor egyébként a törvényhozás és a kormányzó is republikánus kézben van, ezt már hosszú ideje próbálják, miközben a két szenátori mandátum az demokrata, és ugye próbálják a kormányzót is elhódítani most már két kör óta, Stacey Abrams, aki komoly szervező munkát végzett az államban, és részben ennek tudták be 2-4 éve, hogy Biden nyerte meg. Alapvetően szerintem itt is hasonló dolgok érvényesültek amúgy, mint Észak-Karolinában.
Igen, egyrészt szerintem is látszik, nagyjából az a növekedés látszik, ahogy egyébként a Trump majdnem mindenhol nőtt. Georgia egy szempontból érdekes még, hogy ugye Kamala Harris egy fekete nő volt, és számítottak arra, hogy mint ilyen meg fogja tartani egyébként azt a támogatást, amit Biden fel tudott mutatni a fekete kisebbségben. Ugye Georgiában nagyon sok fekete ember él, és úgy látszik, hogy ezt egyébként, nyilván majd meg kell nézni a részletes adatokat, hogy pontosan hogy szavaztak, de hogy régóta látszik egy olyan trend, hogy egyébként azzal, ahogy átalakulnak ezek a szavazói bázisok, és kevésbé kezdenek etnikai alapúak lenni, és inkább ilyen társadalmi osztály alapúak, meg kor alapúak, és ahogy mondjuk a fiatal, fekete, nem diplomás, munkás osztálybeli férfiak elhagyják a demokrata pártot, úgy csökkent ez a bázis, és itt látszik, hogy erre mindenképpen elég lehetett.
És most csak egy dolog jutott még eszembe, hogy csak ilyen kis színes, hogy az a kerületi ügyész, aki vádat emelt Trump ellen a 2020-as georgiai választási beavatkozási kísérlete miatt, amikor ugye felhívta ott a választási hatóságot és magyarázta, hogy hány százezer szavazatot kéne még találni valahol, az ügyésznő egyébként egy atlantai ügyésznő Atlantában újra megválasztásra került stabil többséggel, tehát hogy az államnak ezt a több arcúságát egyébként szépen mutatja ez a dolog.
Botond.
Így van, és ugye Georgiában tényleg talán az izgalmas, hogy megpróbálták már a választások előtt is bebiztosítani az átvett helyi választási bizottságon keresztül, amit aztán három trumpista republikánussal töltöttek föl, és különböző pereket indítottak az állammal szemben, hogy akkor ki az, aki jóvá hagyhatja az eredményeket, egyáltalán mit kell megszámolni, tehát egy nagyon nagy fókusz volt az államon, ami számomra azt mutatja, hogy azért ugye ez a picivel több mint 100 000 szavazatbeli különbség nem volt biztos az utolsó pillanatig. És azt hiszem, hogy azért majd utólag látjuk, hogy ez a volatilitás, ami tényleg néhány százezer szavazatokban látszik, mennyi új szavazót hozott be, tehát hány embert tudtak elvinni, aki adott esetben korábban nem szavazott, tehát szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, mert Trumpék önkéntes csapatainak egy jó része ezt is célozta a sajátjaik mozgósításán túl.
Na hát akkor forduljunk rá viszont a legcupákosabb államra, amiről a legtöbb szó esett az elmúlt hetekben, ennek az esetnek is ez volt a sztárja, Pennsylvania. Nézzük meg, hogy pontosan hogy alakult az eredmény, és most Zsolt, téged foglak kérni, hogy akkor vezest föl, hogy pontosan mit lehet itt kiolvasni ebből a, hát nagyságrendileg közel 200 ezer kiskerekítéssel, jó, 180 ezeres szavazatkülönbségből.
Hát itt azt lehet kiolvasni, hogy nem csak megfordította, de jobban megnyerte, mint ahogy ezt Joe Biden megnyerte 2020-ban. És ez szerintem egy jelentős különbség. Nyilván az van, hogy ide fektették a legtöbb energiát, és akkor itt felmerül a kérdés, amit szerintem érdemes behozni, hogy ugye volt ez a vita, hogy az alelnök jelölt mennyit ad hozzá az elnök jelölteknek a támogatottságához, de én azt gondolom, hogy ha Josh Shapirót ennek az államnak a kormányzóját választották volna, az se változtatott volna ezen.
Na várj, bocsak, egy pillanat, hogy meg ezzel egyetértetek, vagy ezzel vitatkoznátok? Szilárd?
Ez már nem segített volna szerintem
se. Bennem van egy kis vita hajlandóság, de nem tudnék hirtelen így reggel 9-kor meggyőző érveket felsorakoztatni, de megnéztem volna a valóságnak azt a verzióját is, amikor Shapiro alelnök jelöltként végigcsinálja ezt a rozsda államtúrát, mégiscsak jobban ismerte volna ezt a környéket. És valahol ugye ez mutatja, hogy nem csak Shapiroban nem investáltak abba, hogy erre koncentráljanak a legtermészetesebb győzelmi útvonalra, hanem ugye ez az egész republikánus eltolós targetálás, hogy bizonytalan republikánusokkal majd megnyerjük a Midwestet, ez hozta valcot magával, és ez az egész taktika hibás volt.
Folytos kérlek, Zsolt.
Igazából még arra is hajlok is talán egyébként, hogy hogy ezen az államon lehet, hogy változtatott volna Shapiro, de a többin biztosan nem, és én is ezt gondolom egyébként, hogy az a fajta taktika, ami alapján így kasztingoltak egy midwestern, középnyugati, fehér férfit, aki lehetőleg heteroszexuális, hogy semmilyen plusz ilyen kihívást ne nyújtsanak egyébként az átszavazó republikánusoknak, az így nem működött. Tehát így nem látszik az, hogy a Walls-nak ez a megközelíthető karaktere, ez bármit változtatott volna. Érdekes ez a Pennsylvania politika, mert nem csak Shapiro kormányzó, róla egyébként azt érdemes tudni, hogy nagyon jól dolgozik együtt republikánusokkal, talán még jobban is dolgozik együtt republikánusokkal, mint demokratákkal, viszont itt az egyik szenátor a John Fetterman, aki nekem óriási kedvencem az amerikai politikából, és ő nagyon aktívan kampányolt már Biden mellett is, és aztán Harris mellett is. Ő volt az egyetlen demokrata, aki az utolsó hetekben elment Joe Rogan podcastjába, és két órán át beszélgetett vele. És egyébként látványosan ő egyik a kevésnek, akire nyitott is volt Joe Rogan. Szóval szerintem nagyon érdekes az, hogy itt hogy lehet majd együttműködni ezzel az eredménnyel.
Csak erre rákapcsolódok még a szenátusnál, hogy ugye a Fetterman mandátum az most nem volt kérdés, de a másik demokrata inkumbens szenátori, a Bob Casey mandátum az viszont igen, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy még nem ítélték oda, nem hirdettek győztest, de úgy néz ki, hogy elveszíti azt a szenátusi pozíciót, tehát hogy ott is egy republikánus győzelme lesz, tehát a szenátusban még nagyobb lehet a republikánus többség, és érdekes, hogy Casey kb. Számra pontosan hozta ugyanazt, mint Kamala Harris, viszont a republikánus szenátor jelölt, ő alul teljesítette Trumpot, tehát hogy ebben az államban azért Trump volt elsősorban a húzó.
És ez kapcsolatban lehet azzal, hogy ugye a gazdaságot érezték a Trump szavazók a legkritikusabbnak, és Pennsylvania a 7 hintállam közül a leginkább egyenlőtlenül gazdaságilag feltápászkodó hintállam volt a Covid óta. Tehát itt a 13 milliós Pennsylvaniában a lakosság 40%-a az még nem érte el a Covid előtti gazdasági szintjét, és ezzel ők voltak a legrosszabb hintállam gazdasági értelemben. Nem tudom, hogy ez magyarázza-e, mert ugye láttuk, hogy a gazdaságról alkotott kép és a gazdasági helyzet valósága ez jelentősen eltért az Egyesült Államokban, de minden esetre az biztos, hogy Wisconsin és egyébként Pennsylvania voltak ezen a listán a legrosszabbak.
Van még gondolatotok Pennsylvaniához kapcsolódóan, vagy mehetünk tovább Wisconsin irányába? Akkor menjünk is, nézzük meg Wisconsint, és akkor Szilárd, téged foglak majd kérni, hogy olvasd ki, mit ki lehet ebből olvasni.
Hát, hogy itt azért, ha minden igaz, akkor azért jelentősen növelte Trump az előnyét 2020-hoz és 16-hoz is képest, amikor mind a kétszer nagyon szorosan dőlt el, 16-ban ugye megnyerte pár tízezer szavazattal, 20-ban pedig elveszítette, tehát hogy itt alapvetően ez egy szintén egy ilyen erősen polarizált állam település szerkezetileg, tehát a nagyvárosai azok viszonylag közel egymáshoz találhatóak, és van egy erőteljes ilyen rurális mezőgazdasági része is, és hát úgy látszik, hogy ott azokban a régiókban tudott erősíteni Trump, vagy pedig épp hogy a nagyvárosi részeken. Ez még szintén egy kérdés lesz, hogy ezekben az államokban, mint Pennsylvania és Wisconsin, ott egyébként a nagyvárosi szavazókba sikerült beleharapniuk Trumpéknak, vagy tovább növelni az előnyüket a vidéki szavazóknál. Ez még egy jó kérdés lesz.
Matond?
Fű, már én is itt gondolkozok ezen a dilemmán, hogy vajon az otthontartás és tehát hogy tudunk a másik táborába tartani szavazókat, ugye ez főleg a arab vonalon ment, hogy akkor, ha meggyőzzük őket, esetleg nem fognak elmenni a demokratákra szavazni, republikánus szempontból ezt lehetett súlykolni, hogy túlságosan is Izrael barát Harris, ugye ez majd Michiganben is érdekes lesz, és ugyanez igaz volt, ahogy láttuk a vallási megosztásokban, itt az első táblázatokban, amik exit poll alapján kijött. Ugye még azért a zsidó szavazóknál is kellően nagy törés mutatkozott, úgyhogy tehát majd egyszer tanulmányozhatjuk a vallási törésvonalakat ebben a új térképben.
Zsolt.
Itt ugye az az érdekes, hogy ez 6000-ékkel nyerte meg Joe Biden. Ez az eredmény, ez nem egy billegő állam eredménye, ez egy republikánus állam eredménye, és mindezt úgy, hogyha megnézzük alatta ugye a neveket, tehát a többi párt jelölt, itt rajta volt a Kennedy a szavazólapon. Ugye később visszalépett, és a Trumpot támogatta elég lelkesen. Volt több olyan állam, ahol rajta maradt a szavazólapon, jól emlékszem, hogy ilyen volt Michigan is, Wisconsin, és működött azt, tehát sikerült átvinni azt, hogy ő egyébként a Trumppal van. Elég kevés ember, bár hogyha egyébként megnézzük, akkor majdnem annyian szavaztak rá, mint amekkora előnye volt Joe Bidennek az előző választáson, de ez ugye nem jelent semmit, hiszen nem konvertáltak szavazatok egymásra. Itt, hogyha ezt is hozzáadjuk, akkor még durvább a különbség.
Jó, haladjunk tovább, még három billegő állam, vagy hát úgynevezett billegő állam áll előttünk, következik Nevada. Nézzük meg, hogy pontosan ott hogy néz ki az eredmény, és akkor azt fogom kérni, hogy Zsolt, elsőként te olvasd ki azt, amit ebből ki lehet olvasni.
Ez egy elég biztosan, hát önbillegő államnak tűnt, ahol azért bőven esélyes a demokrata párt. Ahhoz képest ez nagyon durva különbség. Itt az volt az érdekes szerintem, hogy ugye Nevadában van Las Vegas, és egy csomó olyan szolgáltatóipari dolgozó, akiket nagyon könnyedén meg lehet szólítani azzal a szlogennel, amit a Trump talált ki, és aztán a Harris is átvette, ez a No Tax on Tips. Tehát, hogy ne legyen adó a borravalón. Az amerikai szolgáltatóipar az nagyrészt a borravalóból fizeti a fizetéseket. Voltak különbség abban, hogy ezt mondjuk, hogy képzelték el. Harris direkt kimondta, hogy ne legyen szövetségi adó rajta, Trump ezt nem pontosította igazából annyira. Ez egyrészt népszerű lehetett az ottani szolgáltatóipari dolgozóknál, másrészt népszerű lehetett az ilyen nagy tőkés tulajdonosoknál is. Mindjárt elfelejtettem a partizánban, amikor hogy legalább egyszer kiket mondani a nagy tőkés szót. Szóval ez mind a két oldalra népszerű lehetett, és ezek szerint ezt valószínűleg Trump tudta ügyesebben átadni.
Patond.
Ugye az az érdekes, hogy ez tényleg 2004 óta demokrata fellegvár volt, tehát hogy nagyon-nagyon régen volt itt republikánus elnökjelölt, aki győzött, viszont 22-ben a kormányzó az már republikánus lett. Tehát ilyen szempontból talán lehetett egy kicsit jobban félnie a demokratáknak, minden esetre az, hogy a lakosság háromnegyede az ott Las Vegas körül tömörül, ez megint csak ugye ezt az elővárosi vonalat hozza be, amit majd még a másik hátra lévő államoknál is fejtegethetünk. Ugye az elővárosi lakosságnak titulált népességcsoport körülbelül a felét teszi ki az amerikai választóknak, tehát ez egy elég fontos tömeg, ugyanakkor ez az, amit ügyesen megosztottak, tehát a férfiakra lőtt Trump és a nőkre lőtt Harris, tulajdonképpen lassan mondhatjuk ezt utólag, hogy ezekben mennyire ügyesen hozták el a maguk akár faji alapon is megkülönített kis csoportjait, de Trump ebben itt ügyes volt, és ugye Nevadában a latinók aránya az talán 30-40%, tehát relatív magas, úgyhogy láthatólag itt is tudtam mozgósítani a fiatal spanyol alkú férfiakat maga mellett.
Szerint.
Igen, egyébként csak így nem olyan mély történeti perspektíva, de ugye Nevada volt a Harry Reid szenátor állama, aki kb. Ugyanaz a demokrata párton belül ugyanolyan legendás státusznak örvend, mint a Nancy Pelosi. Ugye az Obama érában ők ketten vezették, amíg többségük volt mindkét házba, és a Fehér Ház is az övék volt, ők vezették gyakorlatilag a törvényhozási gépezetet, és hát azért Harry Reid ő szintén ezt rendesen megdolgozta, ezt az államot, tehát hogy az ő kilépése a politikai életből az azért rányomtára a bélyegét. Az érdekes, szerintem fontos itt Nevadánál, Michigannél és Wisconsinnál hangsúlyozni, hogy, és Arizonánál is, hogy ezeket még nem ítélték oda senkinek, ami mondjuk Wisconsin esetében is, meg itt is valószínűleg igazából már nagyot nem fog változni, de mondjuk szenátusi kérdésben itt is nagyon szoros a verseny, tehát itt is a Jackie Rosen, az inkumbens, tehát a hivatalban lévő demokrata szenátor, és per pillanat második helyen van, és ott viszont sokkal szűkebb a különbség, tehát hogy ott még szintén ilyen 80%-os feldolgozottság nál állnak, szóval, hogy ott azért még történhet, ő még fordíthat például szerintem, de hát, hogy itt lassan ilyen, tényleg ilyen hatalmas, hogy mondjam, amerikai mércével hatalmas szenátusi többség is kijöhet ebből még a nap végére.
Beszélünk arról is majd, de még akkor menjünk tovább az utolsó előtti billegő államra, ez Michigan, és akkor Botont kérlek, hogy vezest fel.
Ugye Michigan kapcsán is elmondhatjuk, hogy megint csak Kennedy Jr. ott figyel minket a szavazólapról, és csak begyűjtött itt is 20 szavazatot. Ez 2020-ban számított volna, tehát ha jól emlékszem, akkor Biden talán 23 ezer szavazat környékével nyert. Mindenesetre egy elég alacsony számmal, ehhez képest most azt látjuk, hogy Trump egy nagyon kényelmes győzelmet aratott, és ebben az államban is ugye kérdés, hogy akár a muszlim szavazókat hogyan sikerült megszólítani a republikánus pártnak. Úgyhogy azért az, hogy a teljes blue hole, tehát ezt a három államot, amit azt gondoltak, hogy a legtermészetesebb győzelme lesz majd Harrisnek, és amit Biden relatív el tudott hozni, ehhez képest itt most ez teljesen összeomlik. Tehát azt látjuk, még akkor is, hogyha ezeket az AP nem adta oda, hogy gyakorlatilag ez is mind piros lesz, tehát itt Trump egy nagyon-nagyon kényelmes elektori győzelem elé néz, hogyha ezek nem változnak, már pedig nem gondolom, hogy itt lényeges szavazatbeli különbség lesz a végére már.
Ami még itt érdekes szerintem az, hogy nem csak Kennedy kapott jelentős számú szavazatot, hanem Jill Stein és a Chase Oliver is, akik a ilyen zöld párt és libertárius a harmadik párti jelöltek. Ami azért alátámasztja azt, amiről a Botton is beszélt, hogy itt lehet, hogy az izraeli-palesztin konfliktus az elég masszívan érinthette ezt. Nyilván, hogyha ezt összeadjuk, akkor az is 1% a két jelöltre, akikről azt feltételezzük, hogy demokraták szavazhattak át rájuk. Sehol nincs itt ugye 75%-a sincs még összeszámolva teljesen, utolsó szavazatok azok mindig a nagyvárosokba jönnek, tehát ilyenkor hagyományosan a demokraták javítanak valamit, de hát ez olyan jelentős különbség, aminél állnak 300 000 szavazat Michiganben, hogyha ezeket a szavazatokat összeadjuk, akkor se közelíti meg a végső különbséget.
Most hát még azzal, hogy egészítsem ki magam, ugye ezeknél is majd az lesz az utolsó izgalmas kérdés, hogy a részvétel végeredményben hogy alakult államonként és összegészében. Ugye 2020-ban rekord részvétel volt, tehát majdnem 160 millióan elzarándokoltak szavazni, és itt fogjuk majd ebből tudni kiolvasni, hogy végeredményben demokraták otthon maradtak-e. Tehát, hogy ez volt-e a sikeres taktikája részben a Trump kampánynak, vagy pedig egyszerűen annak, hogy a republikánus kiábrándultak felé való udvarlás az a tábornak a progresszív szélét, adott esetben egy nagyobb szélét ott hagyta az út mellett.
Picit csatlakozva arra, amit a Zsolt is, meg a Botond is említett már, hogy az NBC News hozta ki, hogy egyébként a Detroit melletti Dearbornban a Trump 47%-ot kapott, a Kamala Harris 28%-ot, és a Jill Stein 22%-ot. Ez egy alapvetően arab-amerikai által lakott település, és nem teljesen fedi le, és részben belefolyik Detroitba, de a már említett, az egyik bejelentkezésünkben említett demokrata képviselőnő, a Rashida Tlaib, ő viszont 70%-ot kapott kb. Ugyanabban a zónában, tehát hogy itt azért ez azért egy ilyen, lakmuszpapírja annak, hogy vajon ez a hipotézisünk, hogy ez a gázai háborúval kapcsolatos demokrata politika az, vagy hát a Harris politikája és a Biden politikája az valamennyit számított.
Ugye ott lejjebb volt az aki leghatározottabban felszólalt talán a...
Persze, tehát ő következetesen behozta a humanitárius szempontot.
Mindenben azért az érdekes, hogy Trump volt a leginkább Izrael barát elnök itt az elmúlt repertoárokból, és ez a szavazókat azért ugye nem zavarja meg abban, hogy egy moderáltabb demokratát elítéljenek azért, ami történik Gázában. Nyilván ez egy nagyon hosszú szép vitát megnyitna, de tudjuk, hogy a választói memória véges.
Jó, és forduljunk rá akkor végül Arizonára. És Zsolt, téged foglak megkérni arra, hogy akkor értelmezd azt, amit látunk pontosan. Itt azért elég alacsony még a feldolgozottság, 52%-os.
Hát itt igazából szerintem még bármi lehet. És ezt egy ilyen szoros államra gondoltak, de az én emlékezetemben az van, hogy ezt kevésbé gondoltak esélyesnek a demokraták, mint Nevadát mondjuk. Tehát ez egy ilyen klasszikus battleground állam. Itt talán a McCain családnak az örökség az, ami ebben érdekes lehet, hogy ugye John McCain, háborús hős, amerikai politikai legenda, nekem egy nagyon nagy kedvenc republikánus politikusom volt. Haláláig ő komoly harcban állt Donald Trump-al, ő akadályozta meg azt, hogy Donald Trump darabokra szedje, hogy részben felszámolja az Obamacare-t, vagy az Affordable Care Act-et, egy ilyen, erről nagyon sokat beszélünk a podcastben, egy ilyen nagyon drámai húzással, és hát itt neki a családja is elég aktívan kampányolt a Trump ellen. Igazából nem tudni, hogy ezt számított-e. Majd a részletes adatok tükrében meg lehet mondani.
Szilárd?
Nagyon érdekes ez az egész Arizona kérdés, mert hogy ugye van az, hogy Trumpnak vannak ilyen nagyon-nagyon erős lojalistái, akik mindig ott vannak mellette, akiket mindig betámogat, és ott van a Kerry Lake nevű politikusnő, a republikánus politikusnő, aki két éve kormányzónak indult az államba, és kikapott, most pedig szenátornak indult, és ezen a Trump hullámon is, vagy lovagolva is ki fog kapni a demokrata szenátor jelölt, a Ruben Gallego, az 5% ponttal vezet a Kerry Lake előtt, és kb. Jelen pillanatban azonos feldolgozottság mellett kb. 50 000 szavazattal kapott többet, mint Kamala Harris.
Így van.
Ami, hogyha megnézzük a különbségeket, akkor az pont fordítaná az államot, Arizonát.
Ugye Biden annak idején 0,4%-kal vitte, tehát az se volt egy vaskos margin, és előtte pedig jó sokáig republikánus volt, tehát azért az, hogy egyet érdek Zsolta, hogy nem ez volt az, ahol a fordulatot vártuk, őszintén szóval nem fog sajnos ez már sokat osztani, szorozni, tehát itt a dobókockát már Arizonába dobhatják, így is, úgy is.
Hát igen, gyakorlatilag Alaszka 3 elektorában, amit még eddig nem tudunk, hogy kihirdettek-e, de az általában republikánus, és azzal meg is van a 270, tehát onnan matematikai esélye sincs már Kamala Harrisnek, még ha az összes igen, még el nem, oda nem ítélt állam, billegő államot amúgy még visszafordítaná akkor sem.
Számos kérdésem van még hozzátok a beérkezett eredményekre vonatkozóan, de nem bírok a véremmel, és ezért muszáj előrehoznom azt a videót, amelyet a magyar miniszterelnök nem olyan régen posztolt, amelyben hát igazából az első gondolatét osztotta meg azzal kapcsolatosan, hogy hogyan értékeli Donald Trump győzelmét. Úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan mit nyilatkozott erről Orbán Viktor, és aztán szeretném, hogy ti is elmondanátok, hogy mit gondoltok erről.
Valaki Trumpra szeretne tenni, és egy dolgát szeretne nyerni, akkor 86-87 centet kéne fizetnie.
Mit szól az eredményhez, elnök úr?
Egy fényes győzelmet látok. Nyugati politika történet talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet. Börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni. Szembefordult vele a teljes médiavilág Amerikában, és mégis győzött. Ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben, a kitartásban, nagy biztatást jelent. A világnak pedig a béke reményét. Az év elején abban bíztunk, hogy az év végére a nyugati világban többségben lesznek a békepárti erők, és legyőzzük a háborúpártiakat. Erre most óriási esély van, és ha így történik, akkor meglódulhat a gazdaság, és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a régi aranykorba. Számos tervünk van, amiket Donald Trump elnök úrral a következő évben végre tudunk hajtani.
Ugye a videótanúsága szerint egy jelentős politikai hibát mindenképpen elkövetett Orbán Viktor, ami abszolút nem jellemző rá, hogy élesen szembe ment a társadalmi többség akaratával, amikor is a magyar YouTube legnézettebb amerikai választási műsora helyett nem ezt nézte, hanem valahol máshova tévedt el a tekintete, de hát a legjobbaknál is előfordulhattak ilyen problémák. Szerencsére ti, kedves nézőink, ebbe a hibában nem estetek bele. Mi a jelentősége ezeknek a szavaknak, ha van egyáltalán, Zsolt?
Eszembe jutott erről, hogy nagyon érdekes, hogy a Rényi Pál Dánielnek van a Győzelmi kényszer című könyve, amiben van egy rész, hogy hogyan tanulta meg a Orbán Viktor azt, hogy látványosan kell gratulálni minden választási győzelemhez, akkor még Silvio Berlusconinál. Nekem egyrészt ezt köszön vissza, másrészt mi azért, hogy mondjam, tehát, hogy ennek akkor így most kiderülnek a következménye, hogy mi lesz ebből. Én azt várom, hogy akkor véget ér a háború, és lesz költségvetése Magyarországnak a jövő évre, hiszen ez volt az ígéret, hogy jön a béke költségvetés és a béke időszaka. Az, ahogy egyébként Orbán Viktor értelmezi a Trump elleni trámadásokat, vagy a Trumpnak kihívásait, de szerintem egy összetett dolog, mert részben igazolom. Szerintem a sztori tök fontos. Kamala Harrisnél is, és Donald Trumpnál is. És itt van sztori, amit el lehet mesélni. Hogy jön ez az ember, aki átgázol mindenen, senki nem tudja legyőzni, és ő nagy visszatérő. Szerintem ez egy fontos történet, ebben igaza van. Az, hogy elvették a vagyonát, meg akarták ölni, most ilyen apró részletekben a miniszterelnök nyilván nem mehet bele, hogy egyébként a regisztrált republikánusok voltak azok, akik mind a két alkalommal rátámadtak. És ugye itt belecsúszik ugyanabban, amivel Donald Trump is, hogy a politikai ellenfelét vádolja azzal, hogy meg akarták ölni. Szerintem ez egy kicsit ilyen rossz ízű dolog, hiszen erről még Trump se beszélt, hogy az emberveszedében pedig ő azért csülön szokott ilyenekről beszélni. Azt a háromharmadban a mi 24-es podcastunkban már kitárgyaltuk egyszer, hogy ugye az Orbán arról beszél, hogy visszatérhet az amerikai-magyar kapcsolatoknak az aranyidőszaka. Ha megnézzük azt, hogy mennyit exportáltunk az Egyesült Államokba, akkor Trump alatt kevesebbet exportáltunk, mint Obama alatt, és pont fele annyit, mint Biden alatt. Tehát Trump alatt volt a legalacsonyabb az exportunk. Ugye Trump fő ajánlata az a vám védőgyűrű az Egyesült Államok köré, és főleg a német autóipar megvámolása, aminek mi a legnagyobb beszállítói vagyunk. Nekem egyik se arra mutat, hogy ebből jelentős magyar-amerikai aranykor jön. Meglátjuk.
Hogy lásd az evangelizációs hatásod, én ezt tőled hallottam először, és valóban egyébként így van, és elég elképesztő.
A helyzet az, hogy az egyik legizgalmasabb konfliktus szerintem majd Kína körül lesz, hiszen Ursula von der Leyen szerintem sok egyéb könnye mellett most azért azt a enyhe mosolyt megengedheti magának, hogy Trumpra hivatkozva majd egy kőkemény Kína politikát bevezethet Brüsszelben, vagy legalábbis leteheti ezt a vezetők asztalára, mondván, hogy hát muszáj Trumphoz alkalmazkodni. Ezt odakint azért már így a folyosókon éreztették, hogy tulajdonképpen vannak azok, akik kifejezetten örülnek Brüsszelben annak, hogyha Trump jön, mert ez egy jó ürügy arra, hogy a Kína héják egy picit felhízlalják magukat. Ez viszont furcsa módon majd pont Orbán Viktorra hat vissza, aki viszont az uniótól való távolodással, tehát hogy ugye nem akarunk elmenni azokért a pénzekért, amik járnának Magyarországnak, sőt ugye most még a 293 millió eurós tartozásunkat is majd levonják szépen a különböző támogatásokból, amiket folyósítanak, helyette kínai pénzekkel próbálja a magyar költségvetést helyrehozni. Tehát ez viszont egy nagyon izgalmas dilemma lesz, nem tudom, hogy pontosan mikor fog a Trumpi figyelem erre fordulni, nem gondolom, hogy Trump figyelme saját akaratából fordul erre, de az viszont könnyen lehet, hogy lesznek olyan külügyi emberek az apparátusban, akik ezt majd valamilyen módon megpiszkálják.
A csütörtök pénteki budapesti EU csúcsra ennek már most közvetlen hatása szerinted lehet, vagy inkább csak annyi a jelentősége, hogy valószínűleg Orbán Viktor, hát hogy mondjam én, egyel jobban kihúzhatja majd magát, amikor az európai vezetők között kell lavíroznia.
Hát hárommal és kajámosolja az arcán, tehát hogy ez egész biztos, ugye már rögtön felreppent a pletyka, hogy Orbán Viktor videóhívásban majd bekapcsolja Donald Trumpot a valamelyik találkozóra, talán inkább a informális pénteki állam és kormányfői tanács alkalmából, hogy kvázi kényszerítse a többi 26-okat, hogy gratuláljanak Trumpnak. Mondjuk valószínűleg hivatalos eredmény nem lesz még pénteken, tehát már ezzel is egy kis fricska. És felmerült most már itt a hajnali sajtóban, hogy mi van, hogyha Zelenszky is ellátogat Budapestre, szóval rögtön elindult ez a találgatás, hogy akkor lesz második Budapest memorandum, ugye emlékezetes, hogy az első az többek között ugye Ukrajnának a hidegháború utáni pacifikálásában volt benne. Szóval itt szerintem elképesztő nagy diplomáciai folyamatok fognak beindulni, vagy már indultak is el az elmúlt órákban.
Szilárd.
Hát milyen érdekes, ugye az idő az egyrészt objektív, és amit így az óra mér, és akkor szubjektív is a történelmi idő, ugye Erik Hobsbawm történész hívta, hogy a rövid 20. század, ami 1914-től 1990-ig tartott, és a hosszú 19. század. Azt hiszem, hogy Orbán Viktornak ezzel a pillanattal véget ért a rövid 2024. Ez egy nehéz év volt neki sok szempontból, és a csapásokat adunk és kapunk be. Lehet, hogy a kapunk most egy kicsit többet nyomott a latba, és hogy ezzel gyakorlatilag szerintem ő úgy fogja ezt keretezni, hogy egy új politikai idő kezdődött el, gyakorlatilag. Ez volt a szilveszter éjszaka, amit itt átvirasztott, és akkor holnaptól 2025 van. Aztán, hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni, de mint szimbolikus idő nekem ez tűnik most elsődlegesen érdekesnek, még azon túl, hogy abszolút egyetértek abban, amit a Botond meg a Zsolt mondott.
pár gyors értelmező kérdés, amikor ezt az adást rögzítjük, vagy sugározunk pontosabban, akkor budapesti idő szerint körülbelül 9:30 van. Jelenleg 267 elektori szavazattal rendelkezik Donald Trump, 3 kell még neki ahhoz, hogy hivatalosan is elnökké válhasson. Honnan fog érkezni ez a 3 elektori szavazat a ti értelmezésetek szerint, vagy nem tudom én, kalkulációtok szerint, és kb. Mikorra érkezhet meg az a 3 szavazat, honnan érkezhet ez?
Alaszkából is befuthat, bár ott elég későn zárják az urnákat, mert van egy kis város a legnyugatibb felén az Egyesült Államoknak, ahol talán még tovább is nyitva tart, tehát hivatalosan majd később fut be, de könnyen lehet, hogy valamelyik kis államban befejezik a szavazatszámlálást. Tehát igazából ugye 320-330 elektora bőven lehet a hét végére Donald Trumpnak, tehát ez nem fog megállni annál a 3-nál, ami bejön, hanem én arra számítanék, hogy a rossz államból is bizony el fogja vinni ezeket a szavazatokat.
Tehát 300 fölötti elektor szavazatszámmal fog majd.
Könnyen lehet.
Na igen, itt ugye azt, tehát, hogy azt láttuk az elején, hogy mind a két jelölt elkezdte behúzni a biztosan hozzá húzó államokat, Trump a republikánusokat, Harris a demokratákat. Innentől a meccs, miután a Trump megnyerte Észak-Karolinát és Georgiát, a meccs az gyakorlatilag csak a rozsdaövről szólt. 3 állam, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Ebből igazából minden 3-at meg kellett volna nyerni a Harrisnek ahhoz, hogy matematikai esély legyen 270-nél több szavazatra. Innentől már csak azon múlik, hogy mikor ítélik ezeket oda Trumpnak. Tehát, hogy mindegy, hogy honnan, de meg lesz neki azzal, hogy ezeket megnyerte.
Szilárd.
Ehhez különösebben már nem tudok mit hozzátenni.
Jó, de akkor a másik kérdésem az így szól, hogy 2020-ban a levélbe leadott szavazatok borzolták a kedélyeket, napokra elhúzva azt, hogy végső győztes lehessen hirdetni. Most nem tűnik úgy, hogy a levélbe leadott szavazatok bármilyen szempontból is döntő befolyással bírnának. Van ennek bármilyen magyarázata? Mi az, amire esetleg itt fölhívnátok a nézőink figyelmét?
Ugye a rendszer felkészült erre, tehát rengeteg helyi törvényt is elfogadtak az államok külön-külön, hogy hogyan kell ezt kezelni, beletettek erőforrást, tehát volt kiképzés arra is, hogy több önkéntes legyen, tehát egy infrastruktúra ráállt erre. Ráadásul azt hiszem, hogy belátták a republikánusok is többségükben, hogy ez egy igen hasznos intézmény, és maguk is megpróbálták a saját híveiknek mondani, hogy tessék elmenni szavazni, tehát akár a Elon Muskot is meg lehetett hallgatni Pennsylvaniában, ahogy ezt mondja. Úgyhogy szerintem kialakult egy ilyen csendes kétpárti konszenzus e körül, miközben persze a republikánusok a kötelező támadásokat megtették ezzel kapcsolatban, de ez már egyáltalán nem szólt arról, hogy megállítsák. Ugye ez a 80 millió fölötti korábban leadott szavazat, ez tulajdonképpen normális az Egyesült Államok életében, tehát azért a 80-as évek óta, hogy ez a trend haladt, ez egy teljesen egészséges, normális szám, nincs ebben semmi kiugró, mondhatnánk, hogy nincs itt semmi látnivaló.
Bárki ki akarja ezt egészíteni bármivel?
Azt szerintem az fontos, hogy 2020-ban olyan kicsi marzsokkal nyert Biden, hogy azokon változtathattak a levélszavazatok, most nem ezt látjuk, most a különbségek jelentősek.
Igen, jó. Meg azért sok helyen tényleg új törvénykezéseket fogadtak el, ami azért segített abba, hogy már megengedélyezték, hogy korábban felbontsák, és nem tudom, megszámolják, és akkor urnazárás után, és ez sok helyen, például Georgiában, ugye ez 4 éve még nagyon másként volt.
Hát Detroitban pedig ugye megtámadták a szavazatszámlálókat, hogy stop the count, ez most idén nem történt meg.
Hát főleg, és ezt be is biztosították egyébként, hogy ha megnéztük a szavazatszámláló helyiségeket, azoknak ilyen golyóálló üveg, acél, rácsok mindenhol, és folyamatosan rendőrök védték az egészet, ezt nagyon próbálták elkerülni.
Igen, nem tártuk föl még ezeket az orosz bombafenyegetéseket, hogy ez pontosan most mit jelentett, de a demokrata sajtó most már erősen foglalkozik ezzel.
Én nem is olvastam ebbe bele magam egyébként közben, de én azt sem hiszem, hogy ez lett volna a lényeg.
Ja, biztos, hogy fügefa levél.
Közben szállingoznak a nemzetközi gratulációk Trump elnök részére, Macron francia elnök, Karl Nehammer osztrák kancellár, Vučić szerb elnök, Matteo Salvini, aki ugye nem elnök, de fontos politikus, Wilders is jelezte az elismerését, Péter Fiala cseh miniszterelnök szintén, illetve amit valószínűleg geopolitikai szempontból fontos, hogy Zelenszky ukrán elnök és Putyin orosz elnök is gratulációját fejezte ki Trump irányába, arról nincsen tudásunk, hogy melyikük volt az első, vagy melyik előzte be melyiket. Az ugye eldőlt, hogy a szenátus a republikánusoké lesz, az elnöki pozíciót a mostani állás szerint tehát jó eséllyel szintén megszerzik. Ezzel szemben a képviselőház még bizonytalan, és lehet, hogy még napokig nem lesz eredmény. Kérlek, magyarázzátok el, hogy mi múlik ezen. Mi lenne a különbség a között, ha itt demokrata többség lenne, és a között, ha mindhárom terület a republikánusoké. Esetleg Szilárd?
Ugye a képviselőház elsődleges jogköre, és kizárólagos jogköre az az adót kivetni, és gyakorlatilag ők szavazhatnak a költségvetésről, tehát ilyen értelemben ők fogják a kasszakulcsot. Ez ugye meglátszott a Biden ciklus második felébe, 2022 után, amikor a republikánusok átvették a többséget a képviselőházba. Tehát, hogy ilyen értelemben ez a része van, hogy akkor a kormányzat, tehát a Trump vezette kormányzatnak bizonyosan szűkebbre szabott költségvetési keretek között kell mozognia ahhoz, hogy végrehajthassa az agendáját. Tehát, és ez igaz minden esetben, amikor megosztott a törvényhozás és a végrehajtó hatalom az Egyesült Államokban, hogy olyankor a végrehajtó hatalom, vagyis a kormányzat, az főleg közigazgatási és adminisztratív eszközökkel, elnöki rendeletekkel és ilyenekkel tud kormányozni, amiket lehet ilyen módon kormányozni. És ez ugye felvetni azt a kérdést, hogy akkor ugye azzal vádolta Donald Trump első elnöksége alatt, hogy a mély állam, a deep state, az adminisztratív, a közigazgatási állam, az gyakorlatilag őt akadályozza. Most, ha tényleg a képviselőházat megszereznék a demokraták, akkor akár az a helyzet is előállhatna, hogy neki kell lecserélnie, mert arra viszont a szenátusban, a szenátus pedig az, amelyik az összes fontosabb kinevezettet, tehát a minisztereket, a kabinettagokat, bírókat, egy csomó állami hivatal, nagykövete, egy csomó állami hivatalnak a vezetőjét jóvá hagyja, az viszont a szenátusé, a szenátusban meg lesz a többség, akkor viszont lecserélhetnek rengeteg sok embert, új embereket hozhatnak be, ugye felveti a legfelsőbb bíróság összetételének is a kérdését, mert hát a Samuel Alito és a Clarence Thomas is olyan korban van, hogy akár a következő 4 évben visszavonulhat, tehát Trump akár még a szenátus révén az első 2 évben két új legfelsőbb bírót is kinevezhet. Na mindegy, szóval hogy csak azt mondom, hogy viszont a költségvetési rész, tehát az, hogy dolgokra költeni, az a korábban elfogadott keretek között tud működni. Tehát például lehetősége lesz arra, hogy a Biden által elfogadott több éves ciklusra, tehát még a sok utánunk következő évre is vonatkozó infláció csökkentő csomagnak a pénzeit például elköltse, úgy rendelkezzen velük, ahogy egyébként szeretne, de hogy költségvetési, vagy ne költse el egyáltalán, tehát hogy ezt az egész agendát elkaszálja, de hogy alapvetően ez a költségvetés az, ami szerintem a legfontosabb ebbe a...
Azzal megadom a szót, csak egy gyors hír, hogy eldőlt, hogy melyikük volt előbb, Zelenszkij vagy Putyin. Zelenszkij elnök gratulált Donald Trumpnak, mivel hogy ezt tévesen állítottuk, és Putyin orosz elnök még nem gratulált Donald Trumpnak, tehát Zelenszkij ukrán elnök megtette ezt. Vladimir Putyin gratulációja, egyelőre még nincsen információnk. A tévesztését elnézést kérünk. Botond.
Ehhez nehéz mit hozzátenni, tehát belpolitikai szempontból biztos, hogy ezek a főcsapás irányok. Én el tudom képzelni, hogy 3 piros intézményt fogunk látni valamikor a hétvégén. Tehát nem lenne meglepő, hogy ebben a hullámban ez összejön, hogy azt láttuk, hogy Trump tényleg rengeteg countyban is, tehát megye szintű helyen tudott javítani a pozícióin, és ez azt jelenteni, hogy akkor valószínűleg ez hatással lesz a képviselőházért futó versenynek is. A külpolitikai szempontból azért, hogyha itt a két ház pirossá válik, akkor rögtön el lehet kezdeni gondolkozni a NATO-ról, az ENSZ finanszírozásáról, ugye korábban a klímaegyezményből kiugrott, Trump kiugrott az atommegállapodásból Iránnal, ugye az ENSZ-nek egy szakosított szervének a finanszírozását számolták föl csak annak idején. Tehát itt azért a teljes nemzetközi infrastruktúrát is hip-hop lehet alakítani, és nem utolsó sorban ugye azt láttuk, hogy óriási rekrutáció zajlik a republikánus maga a think tankek körül, tehát gyakorlatilag az volt a cél, hogy 40-50 ezer embert elhelyezzenek az adminisztrációban. Ez ugye a szokásos 4000-es számnak pont a 10-szerese, amit egy átlagos elnök újonnan pozíciójába lépve az első évben kinevez. Tehát akár erre is elég nagy lehetőségek lesznek, hiszen ugye a korábbi Project 2025 programban elég sok mindent meg akartak szüntetni. Ugye hát hagyományosan persze az oktatási minisztériumot is, de mondjuk sok mást is. Még az IMF is köztük volt egyébként, tehát hogy...
WHO helyébe se lennék most, azért maradjunk ennyibe.
Igen, tehát itt szerintem sok helyen nadrágszíjat meg kell húzni, az Európának is föl fogja adni a labdát, Európa a mai napig a WTO szabályai szerint akar focizni, és gyakorlatilag már senki más nincs a pályán, tehát hogy mi úgy rúgunk szabályosan, hogy közben mindenki más már kézzel dobálja a kapuba egy méterről azt a lasztit.
De a Biden is zárójelbe tette már a WTO-t.
Abszolút, igen, tehát hogy itt kegyelemdöféseket lehet adni.
Sőt, visszautalva Karácsony Tamással készített interjúdra, én fluor se szívesen lennék ebben az Amerikában, mert hogy ugye arra is volt egy idézet, hogy, vagy egy ígéret, hogy nem fognak többet fluor tenni a vízbe.
Az ember ez kifejezetten szerintem biztatóan hat a számára maximum.
De itt tényleg, ha mind a három intézmény az övék, Donald Trump olyanra alakítja az Egyesült Államot, amilyenre akarja, vagy ami erre ambíciói vannak, vagy ha neki nincsenek ambíciói, akkor J.D. Vance-nek szerintem lesznek ambíciói.
Elon Musk-nak
is. Elon Musk-nek még több ambíciója lesz, igen.
Beszéljünk arról, hogy több államban is tartottak népszavazást az abortuszhoz fűződő jog védelméről. Ugye Arizonában, Colorado-ban, Marylandben és Missouriban sikeres lett a népszavazás, Montanában is az igenek állnak nyerésre. Floridában többen szavaztak az abortuszhoz való jog mellett, de nem ért el a 60%-os érvényességi küszöböt, így nem ment át a népszavazás. Dél-Dakotában viszont leszavazták a kezdeményezést, és egyelőre úgy tűnik, hogy Nebraska-ban is ez lesz a helyzet. Mit olvastok ki ezekből az eredményekből? Zsolt?
Én azt olvasom ki ezekből az eredményekből, hogy a tanulság, amit végső soron, most az, hogy emögött van-e valódi alap, vagy nincs, de a tanulság az lesz, amit ebből levonnak, hogy az abortuszhoz való jog az nem egy hatékony és működőképes politikai kampány alap. És mivel a republikánusok lesznek hatalmon, és a republikánusok mögött egyrészt ott van a J.D. Vance-féle posztliberális katolikus közösség, ott van a hatalmas evangelikális közösség, akiknek mind politikai céljuk az abortuszhoz való jobb szűkítése. Ezért én azt gondolom, hogy a Roe v. Wade-nek a visszavágása után ez valószínűleg egy továbbnyomott politikai ügy lesz.
Itt, igen, tehát ezzel egyet tudok érteni, ez egy érdekes dolog lesz, hogyha az abortusz újra visszakerül a fiókba, és valóban egyszerűen delegálják az államokba, és csendben ezt mindenki állami szinten kezeli. Egyébként valahol pozitív, hogy ugye ugyanúgy a marihuána legalizációról is volt számos szavazás, és számomra talán a legérdekesebb Kaliforniában, ahol pedig ugye a korábbi büntető törvénykönyvbeli enyhítések visszavonásáról volt szavazás, és amennyire néztem, mielőtt bejöttünk ide, ez is úgy állt, hogy az a kaliforniaiak bizony nem szeretnék már azt az enyhítést látni, hiszen annyi, egyébként ez a magyar sajtóban nem nagyon jött át, de annyi bolti lopás történt, tehát ugye ilyen Walmartokba és nagy plázaboltokba beszaladgáltak, vitték ki gyakorlatilag raklapszámra az árukat, és egyszerűen nem tudtak mit csinálni. Tehát, hogy van egy alaptapasztalat, amire reagál a lakosság, és hát ez így néz ki, és ez talán nem is baj, amikor a lakosságot meg tudják kérdezni. Más kérdés, hogy ennek milyen okai vannak, és a bűnözés meg a hajléktalanság, hogy néz ki a nyugati parton, ez megérne egy amerikánút majd.
Én egy picit itt vitatkoznék, mert azt gondolom, hogy egyébként ez a téma pont Trump győzelmével fog napirenden maradni, mert hogyha tételezzük fel, hogy Kamala Harris nyer, akkor ugye az lenne az egyik legfontosabb magyarázat, hogy igen, az abortusz az egy vesztes ügy volt a republikánusoknak. És akkor a republikánusok gyakorlatilag egymás ellen fordultak volna, mert a párton belül azért ebben komoly törésvonalak vannak, és nem csak a régi republikánusok, vagy a mérsékelt republikánusok és az új trumpistábbak között, hanem egyébként a Trump közeli, vagy ilyen jobbos populista bázison belül is vannak azok, és bocsássatok meg így ez a reggel fél, nem tudom hány tíz óra után, dolgozás után most egy szörnyű fordítást fogok elkövetni, de vannak ezek a bárszék republikánusok, ugye a Barstool Republicans, akik meg kifejezetten adják ezt a trumpi populizmust, de ők azt gondolják, hogy ezek a fundamentalista keresztények egyébként egy tehertételt jelentenek pont erre a projektre nézve, és hogy ott kinyílt volna egy ilyen típusú küzdelem, és az viszont az tényleg azt eredményezte volna, hogy valójában a demokratákon sokkal túlnyúlóbb és látványosabb módon megjelent volna a konszenzus az abortuszhoz való joggarantálása mellett. Most szerintem valójában a demokratáknak az az érdekük, hogy ezt tovább üssék, mert ez egy fontos, meg az ellenfél demonizálását és a saját táboruk egyben tartása szempontjából. Ez szerintem egy fontos egyszerre, hogy mondjam, legalapvetőbben emberi húsba vágó emberi jogi kérdés, másrészt meg egy szimbolikus, fontos szimbolikus ideológiai kérdés is. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez a napi renden fog maradni.
Hát, ha egy mikrovitában még válaszolhatok, akkor szerintem az egy elképesztően izgalmas pillanat lesz, amikor január 20-án remélhetőleg készfogással átadja Joe Biden és Kamala Harris Trumpéknak a házat. Ugye ez azt jelenti, hogy a demokrata párton belül azért valószínűleg megindul egy nagyon komoly helyezkedés, nyilván lesz bűnbakkeresés, ez szépen le fog menni, és ugye az egész választásnak talán az egyik fontos üzenet ez a brutális törésvonal átrendezés. És ebben szerintem a demokratáknak most hát kegyelmi pillanata lesz, hogy kitalálják a saját új törésvonalaikat. És lehet, hogy van hatékonyabb törésvonal az abortusznál. Tehát valahogy azt látjuk, hogy a nem tudom, hogy nőgyűlöletnek lehet ezt apostrofálni, a Trumpéknál biztos, hogy volt ilyen elem a kampánystábon belül, de hogy vannak azok a törésvonalak, amikre lehet építeni, de ahogy itt a elmúlt 9 órában végigelemeztük a legkülönbözőbb választói csoportok vándorlását, hogy a latinajkú férfiak hogyan mentek el, a fekete férfiak hogyan mentek el a Trumpékhoz. Tehát ki marad meg akkor itt, és hogyan lehet rájuk lőni egy olyan Egyesült Államokban, amiben egyébként beindult ez a költözködősdi, plusz majd még most jön a klímaköltözködés, ahogy elnézem. Tehát ezzel együtt szerintem egy nagyon izgalmas pillanat, amikor tabula rasa, és meglátjuk, hogy ki az, aki a demokratáknál tényleg át tudja venni a belső vezetést. Tehát, hogy visszakapja most a progresszív szárny azért, mert elrontotta a moderát szárny, vagy pedig Obamáik még ott a háttérben intézkednek.
És ezt vigyük el a jövő heti záró amerikánóra, folytassuk tovább majd ezt a vitát.
Jó, a magyar vonatkozások még egy kicsit kérdezzenek benneteket, már csak azért is, mert Magyar Péter is megérkezett a gratulálók sorába, azt írta a Facebookon, Amerika döntött, gratulálunk Donald Trump elnök úrnak, valamint a szenátus és a képviselőház megválasztott tagjainak, az Amerikai Egyesült Államok hazánk egyik legfontosabb szövetségese és gazdasági partnere, a Tisza párt készen áll a közös munkára az új amerikai adminisztrációval, az országaink között fennálló kapcsolat további fejlesztésére. Zsolt?
Én úgy látom, hogy ez akkor egy győzelem volt, hogy még őt is rávette arra, hogy végre oldalt válasszam, mert ha jól emlékszem, akkor ebben az ügyben ő eddig nem szólalt meg egyébként, de ugye, szerintem a Magyar Péter karaktere van a legközelebb a magyar politikai életből Donald Trumphoz valójában, úgyhogy ez egy természetes egymásra találás.
Szilárd?
Hát meg gratulálni egyébként.
Az könnyű, nem?
Nem kerül semmibe, és egy keresztényi kedves civilizált gesztus is.
Utólag mindig könnyű okosnak lenni, de szerintem itt már van egy kihagyott zicser, mert most be lehetett volna húzni azt, hogy és segítenénk Kínával szemben az Egyesült Államok felépítkezésében, hiszen ez lesz az a törésvonal, amit Orbánékkal szemben Magyar Péter potenciálisan ki tud, vagy ki tudna használni.
Attól már elijesztette a Tiszát, hogy elinduljanak Tolnában, úgyhogy...
Én már bejelentette azt is valójában, hogy a Tolna 2-es körzetben nem fognak jelöltet állítani januári időközi képviselőválasztáson. Jó, utaltatok rá, hogy igazából Orbán bizonyos értelemben fellélegezhet, de hogyha elfogadjuk, hogy Orbán problémája az lett 2021-re, hogy jobban érdekli a külpolitika, mint a magyar belügyek, az itthoni ügyek, akkor nem okozhat mégis problémát, ha most Trump szövetség erősítésére koncentrál a belpolitikai ügyek helyett? Milyen típusú kihívásokkal kell majd szembenézni ebben a vonatkozásban?
Amíg a fiúk átgondolják, hogy kezdjek absztrakt módon, mert... Szerintem 14 éve várunk arra, hogy majd a tények visszaköszönnek, és igazából nem. Tehát azt látjuk, hogy egy elképesztően hatékony percepció politika, vagy percepció túr még zajlik, nem kis részben Trumpék sikere is ennek a számlájára írható, és Orbán Viktor sikere is Rogán Antallal együtt ennek a számlájára írható. Tehát amíg ezt tudják menedzselni, és napi 1 millió eurót inkább beköhögünk az EU kasszába, ahelyett, hogy elhoznánk onnan több 10 milliárdot, addig nehéz azzal vitatkozni, hogy ez a percepció formálása a tényekkel szemben, akár a választó pénztárcájával szemben is sikeres. Tehát én, hogy mondjam, Orbán Viktor helyében most nem aggódok 26 miatt, még akkor is, hogyha itt csúnyán néznek ki a dolgok, mert egyszerűen erről még mindig fognak tudni kommunikálni, és egészen biztos, hogy azt a kommunikációs győzelmi egész nagy aratást, amit ez itt akár a hosszú hónapokra, de szerintem egy évre bőven kínál, az a 26-os kampányt alapvetően meg fogja határozni. Itt fogjuk látni Donald Trumpot Budapesten, és ki tudja, hogy az egész ukrán történet az hogy lesz úgy kommunikálva, hogy ez megint csak eladható legyen.
Én egyrészt hadd promozzam be, hogy majd a pénteki 3/3-ban fogunk erről szerintem még részletesen beszélni mi is. Én azt gondolom, hogy ennek a választásnak a tanulságából nem csak a Donald Trumpra vonatkozó részt vonhatja le saját magára érvényesként Orbán Viktor, hanem a Kamala Harrisre és Joe Bidenre vonatkozó részre is érdemes figyelnie, és arra, hogy mi történik azokkal a kormányokkal, amelyek jól vagy rosszul menedzselt gazdaságban ebben a rendkívül turbulens időszakban, ami az elmúlt pár év volt a Covid-tól az infláción keresztül a háborúig, kormányon vannak, mert ennek látszik a nyoma.
Megnyitnék megint egy vitát, amit nem fogunk most itt lezárni, de én a kínás dologban egy picit vitatkoznék, mert egyébként mi van, hogy ugye a szólásszabadság bajnoka Elon Musk azért szépen befekszik a kínai cenzúrának a Teslás gyárak miatt. Ha a kriptóról, meg a nem tudom én miről meg tudta győzni Donald Trumpot, hogy az előtt azt gondolta, hogy hülyeség, és most már azt gondolja, hogy egy szuper dolog, akkor erről miért ne tudná meggyőzni Elon Musk mondjuk ebbe a kérdésbe. Szóval én nem vagyok biztos benne, hogy nyilván egy ilyen retorikai karcsörtetésre a tábor egyben tartására szükség lesz, de ez 2016-hoz képest nagyon sok minden átalakult a világgazdaságban, szerintem másak egyébként sok szempontból az erőviszonyok is, szóval, hogy én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy egyébként Donald Trump majdnem valamilyen pragmatikus politikát fog folytatni Kínával kapcsolatban is, és ez most egy ilyen spekuláció gyakorlatilag, de hogy nem, szerintem nem tartozik az elborult fikció kategóriába.
Hát annyiban nem, amikor arra gondolunk, hogy nem nagyon tudjuk jelenleg meghatározni, hogy mennyire vágja el az összes létező korábbi fonalát a republikánus párt establishmentjéhez Donald Trump fehérháza. Tehát ha tényleg egy 30-40-50 fős kemény mag, akit látunk most a színpadon mögötte, fogja meghatározni azt, hogy hogyan döntsön, és nagyon kevés ember lesz rá befolyással, akik mind újak, akkor el tudom én is képzelni, hogy radikális változások is bekövetkeznek, teljesen tekintet nélkül arra, hogy mit mondtak a választások során. Nyilván van érdek amellett, hogy az RNC és a többiek viszont megpróbálják megtartani a befolyásukat, beépítsék az embereiket, tehát ezt fogjuk most látni a következő hetekben és hónapokban, hogy vajon ez melyik frakciónak sikerül, és valljuk be, hogy a maga mozgalom sem egységes, tehát Elon Musknak is szerintem megvannak a maga belső ellenfelei és kihívói, vannak cégek, akik a chipbe fektetve, beszállva ebbe az iparágba már nem Kínában érdekeltek, hanem pont abban, hogy ezt tudod. Tehát, hogy...
demokraták.
Hát most ugye akkor újra gondolhatják. Tehát ebben szerintem jóval nagyobb az amerikai ipar azért a Teslánál, és vannak érdekek erre is, vannak érdekek arra is. Úgyhogy hát itt egy szép belső csata lesz, és a millió dolláros kérdés nem csak Kína miatt, hanem tényleg amúgy is, hogy mennyire lesz ez a Fehérház egy ilyen teljesen szatelitként Washington felett keringő önálló intézmény, vagy mennyiben lesz az, akinek azért ezeket a csápjait ott lent még fogják a kongresszusban különböző helyeken.
Maradt még bármi bennetek, amit szeretnék megosztani a hallgatóinkkal, nézőinkkel így az adás zárásaként.
9,5 óra után?
Igen.
Lassan 10? Nem sok.
Nagyjából kibeszéltétek magatokat erre a hétre.
Nekem valamit tartogattam kell 3-3-ra is.
Jó, hát akkor Botond, Zsolt, Szilárd. Egyrészt azon akarom kezdeni, hogy nagyon köszönöm a munkátokat az Amerikánó Podcastba. Itt részben a főszerkesztői nem szól belőlem, de a hallgatói sapkámat is fel tudom venni. Iszonyatosan élvezetes volt hétről hétre hallgatni a különböző elemzéseiteket, meglátásaitokat, és szerintem jelentős hozzáadott értéke volt a magyarországi nyilvánossághoz annak, hogy ezen keresztül lehetett tájékozódni. Nektek is csak azt tudom ajánlani, kedves nézők, hallgatók, hogyha esetleg nem követtétek volna az egyes epizódokat, akkor mindenképpen hallgassátok vissza őket, illetve készüljetek a jövő heti záró epizódra, ami remélhetőleg csak egy ideiglenes záró lesz majd, ezzel csak azt levegtetem be, hogy remélem, hogy a hármatok közötti vibe-ok és dinamikák valamilyen formában még majd újra valami műsorban manifestálódnak. Zsolt, neked pedig külön köszönöm, hogy 24-es létedre itt voltál ebben a podcastban. Ez szerintem egy fontos együttműködés volt a Partizán és a 24 között. A magyar sajtószakmában rendkívül hiányos ilyen médiumokon átível együttműködésének egy igazán szép példa, és köszönöm szépen az együttműködést.
Én köszönöm a lehetőséget, főleg az én újságomnak, hogy jöttem.
Abszolút, innen is köszönjük nekik. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket, az összes kollégám nevében, akikről, ahogy a műsor legelején elmondtam már, Vannak olyanok, akik az elmúlt hónapokat, az elmúlt heteket intenzív munkával töltötték azért, hogy az elmúlt 10 órában mi a lehető legpontosabb és a legrészletesebb információkat tudjuk szolgálni a számotokra. Nagyon köszönjük, hogy a rendkívüli hatalmas figyelmetekkel, amivel megtiszteltétek ezt a műsort, visszaigazoltátok ilyen értelemben is a munkánkat. Nekünk ez a legfontosabb visszaigazolás, ez a legfontosabb bizonyítéka annak, hogy van értelme a munkánknak. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel 10 órában. Ígérem, hogy fogunk még érkezni a továbbiakban is. Egyrészt ma este lesz még egy elemző műsorunk, amiben a várható eredményeket fogjuk még majd értékelni, addig meglátjuk, hogy hogyan alakulnak az elektori szavazatok, bár egyébként Donald Trump elnökségét jelenleg semmi nem veszélyezteti, ettől még lesz miről beszélni majd. Illetve csütörtök pénteken pedig rendkívüli adásokkal jelentkezünk majd, hiszen EU csúcs lesz Budapesten. Pláne egy ilyen választási eredmény után kifejezetten pikáns hangulatra számítunk, úgyhogy igyekszünk ezeknek az eseményeknek is majd a frontvonalából tájékoztatni benneteket. Szeretném felhívni a kötelezőre a figyelmeteket, hogy bizony az ilyen műsoroknak is ára van, és ezt azért tehetjük meg, hogy ilyen kiterjedten és ilyen nagy operációval tudunk nekilátni egy ilyen fontos választásnak, mert mellénk álltatok úgy az 1%-os kampányban, mint egyébként az adományaitokkal. Kérlek, hogyha fontosnak tartjátok a munkánkat, akkor ezt folytassátok. Támogassátok a Partizánt, a leírásban megtalálható linken keresztül elérhetitek az ehhez szükséges linket. Nem maradt más hátra így a műsor végén, mint az összes munkatársam nevében megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, este találkozunk, de most erre, ciao.